És folytatódik a Pontjókor, vendégem Botos Éva színésznő, és a Szegedi Nemzeti Színház tavaly bemutatott darabja Mária országa kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ami az E-Színház Fesztivál versenyprogramjában van benne, és október 1-ig megtekinthető. És tulajdonképpen azért nagyon sok mindent megbeszéltünk róla, ez egy történelmi bohózat, nagyon szórakoztató, nagyon segít elhelyezni az 1370-es, 80-as éveket, nem elhelyezni, hanem átültetni, vagy egyfajta ilyen áthallást, párhuzamot vonni a mai világ között, és nem a világ működésére gondolok, hanem az ember működésére, igen, ugye? Azt beszéltük. Úgyhogy nem, kicsit sem mások a jellemvonások, esetleg több színe lehet most, vagy akkor.
Egy extrémebb helyzetbe kerülnek.
Ezt akartam mondani, hogy
ugyanaz.
Igen, vagy pedig az, hogy igen, attól függően, hogy a világ, vagy a történelmünk mit kínál. Ugye különböző színei vannak a viselkedésünknek, ezt azért megtapasztaltuk az elmúlt években. És gondoltam, hogy kérdezlek téged, és minden művészt megkérdezek az E-színházról, tehát magáról, arról a műfajról, amikor ugye síkképernyőre kerül a színház, ez egy ilyen Covid hozadék, és akkoriban sokaknak kb. Az életét mentette meg.
Van, igen, igen.
Most arra pedig úgy gondolom, hogy megtalálja a helyét.
Igen, kialakult ez a hagyomány így a Covid után, akkor rengeteg előadást, vagy projektet vettek fel, vagy dalokat, vagy verseket, és maradt ez a helyzet, hogy előadásokat ismét fölvesznek, rögzítenek nagyon magas színvonalon, tehát el kell mondjam, hogy elképesztő stáb volt Szegeden, tehát kimentünk a színpadra, és azt láttuk, hogy lenn, mint hogyha valami hollywoodi film forogna, rengeteg kamera, szakember, hangosítás, nagyon profi, elképesztő élmény volt, és többször is fölvettük, hogy lehessen vágni, hogyha valami nem úgy sikerül, vagy valami a kamerának nem úgy sikerül. Tehát egy nagyon nagy meló volt. Emlékszem arra a napra, úgy feküdtem le, hogy nem kellett ringatni. Nagyon kemény volt. És én magam régebben is néztem színházi közvetítéseket, főleg régebbi előadásokat olyan színészekkel, amit így a szünetben beszéltük is, akiket már sajnos nem láthatunk színpadon a múltból. De nagyon nagy élmény őket újra látni, és nagyon nagy élmény olyan előadásokat is látni, amire nem tudok eljutni. Távol van, vagy már nem játsszák, és ebből a szempontból is izgalmas ez a fesztivál, vagy ez a lehetőség. Most így a Covid után már természetesen hál' Istennek a nézők el tudnak jutni, ha nem vidékre, mondjuk az távol van, de akár Budapesten, vagy ahova a körzetükben élnek. De nagyon jó szemezgetni az ország éves előadásaiból, mindenféle stílusban, mindenféle színház csapatot meg lehet ismerni, új színészekbe bele lehet szeretni.
Ez így van, igen, egyébként hasznos. Erre nagyon-nagyon jó, hogy annyira nagyon sok mindenkit lehet megnézni.
Én egyébként nagyon nagy híve vagyok annak, hogy lássunk túl Budapesten, tehát annak, amikor még nem volt kisfiam, én kerestem a lehetőséget, hogy vidékre járjak és nézzem a kollégákat, és én ebbe mániás is voltam, mert csodálatos színészek vannak vidéken is, és az ő munkájukat is meg kell ismernünk, mert ugyanannyi energiát tolnak bele, mint a budapestiek, csak kevesebben ismerünk tőlük, hiszen ők kevesebbet tudnak a televízióban szerepelni, akár mint aki könnyebben mozdítható budapesti. Tehát igenis, hogy ez nagyon fontos, de tény is való, szívemből szólok, hogy én színházat élőbe szerettek nézni, de ez más szempontokat fed le, és nagyon hálás vagyok, hogy ez a helyzet van, és nekünk is részünk volt benne Szegeden.
Október 1-ig tart az E-Színház Fesztivál, úgyhogy addig megtekinthető a 13 versenyprogram, de emellett el kell mondani, hogy az E-Színháznak van egy állandó repertoárja, amiből bármikor lehet válogatni, illetve majd gondolom a fesztivál után is hétről hétre, vagy hétvégente vannak ilyen extra, mit tudom én, csütörtöktől vasárnap éjjelig tartó lehetőségek, amiket azt nagyon jól kommunikálják, meg lehet találni. Szóval, hogy mindig talál az ember olyat, amit még nem látott, ez a lényeg. Visszatérnék én egy darabra, amit sajnos napjainkban nem láthatunk, de én nagy rajongója voltam az én nagyon jó barátommal. A Centrál Színházban volt a Piaf és
Edith és Marlen, tehát ja, így igen. Volt a címe.
Igen, én megpróbáltam egy Piaf, nem, szóval az Edith és Marlen című darab, jó pár évvel ezelőtt, amiben ugye te Edith Piafot formáltad meg. Miért nincs ez a darab már?
A producerünk Gáspár Anna, a Manna Kulturális Egyesületnek a vezetője, ő segítségével hoztuk létre annó, elég régen, talán 10 éve, vagy 11, már nem is tudom.
Lehet, igen.
Pontosan. De hát a világ, illetve a színházi világunk úgy van most, hogy bizonyos csapatok már nem tudnak annyira jelen lenni, mert nagyon-nagyon drágultak a kivitelezési lehetőségek, és ez az előadás is sajnos ennek az áldozata lett a Covid alatt, de még volt a Covid körül volt egy-két utolsó előadás, és akkor éreztük, hogy valószínűleg ezt nem tud tovább menni, de nagyon hálás vagyok ennek a pár évnek, hogy ez így történhetett, hogy először a Centrál Színházban, majd később több helyen is játszhattam.
Ezt nagyon szerettem, ezt a darabot, és én nagyon örülnék, ha ez valaha újraélethetne, nem tudom, hogy erre mennyi az esély, és nagyon szomorú vagyok, hogy ez is valami, tehát, hogy ez is áldozat. Nagyon sok ilyen van sajnos.
Nagyon sok ilyen van, nagy szerelemmunkák, de mondom, nekem még azért ott van, hogy én annó azt terveztem el, ami csak ilyen belső terv volt, hogy amíg az Edith Piaf ahány éves volt, ő 47 évesen halt meg, hogy legalább addig játszom, és addig játszottam. Tehát, hogy ez a fajta belső kis terv, ez végül is sikerült. És az a félelmetes, hogyha látjuk az olimpia levő koncertjének a fotóját, hát elképesztően úgy néz ki, mintha 100 éves lenne, és akkor 47 éves volt. Tehát a betegséget, az életvitele az olyan szinten fosztotta meg a szépségét.
Téged is megcsináltak a végére olyannak.
Abszolút, hát ez is volt.
Én mondjuk azért lepődtem meg, mert most én, ha így visszagondolok, akkor igen, te a végén, amit ott alakítasz, az egy olyan 60-as legalább.
Igen, egy összetört teljesen, egy testileg, lelkileg összetört ember volt a célunk. Igen, nagyon-nagyon érdekes utazás volt ebbe a Edith Piaf lélekben részt venni, mert nyilván az én életvitelem a gyökeres ellentéte az Edith Piafénak, viszont szerintem minden ember érzi, hogy milyen az, amikor csak a pillanat számít, egy kicsit önző módon, és kicsit felületesen is, ahogy ő élt, mert neki nem volt semmi fontos, csak hogy ő úgy éljen, ahogy éppen tetszik neki, és hogyan csapta szét a fizikumát, a hangját, az egész életét, miken ment keresztül, és nem voltak neki nappalok, csak a fellépések, tehát fellépéstől fellépésig. És ebben nagyon izgalmas volt belebújni, főleg úgy, hogy én nem így élek. Tehát, hogy ez egy nagyon erős utazás volt, minden előadás végére úgy éreztem, hogy egy buldózert ment át rajtam. Tehát ez az én akaratomból született ez az előadás, én hoztam ezt létre a Gáspár Anna segítségével, és nagyon-nagyon fontos az életemben. Nagyon. Tehát én is örülnék, hogyha újra játszhatnánk, de lehet, hogy ez valóban ez egy Piaf életkoráig kellett, amíg ő élt, addig kellett, lehet, hogy ez így volt nekem ott fönn megírva.
Na most, mivel ez mondtad is, hogy legalább 10 éves, gondolom, erről semmilyen felvétel nem készült.
Olyan fajta, amiről most beszélünk, mint az Elszínház, olyan fajta biztos, élvezze, hogy nem nekünk archivált volt anyag, hogy esetleg a beugrás van, vagy bármi van, akkor lehessen mihez idomulni, de olyan minőségű nincs, ami akár fölkerülhetne egy ilyen platformra, amit lehet nézni. Szerintem, én úgy emlékszem, hogy nem volt így több kamerásom fölvéve.
És mi az, ami most fontos az életedben, ami most előtted áll ebbe a 23-as, 24-es évadba?
Nagyon izgalmas premier előtt állunk, Horgas Ádám rendezésében, az ő írását, tehát ő is írta ezt a darabot, a Ments megszerelem, ez a Vidám Színpad október 14-ei premierje, ahol...
Ó, hát akkor ez nem sokára itt van.
Nem sokára itt van, én már hétfőtől kezdve abban az üzemmódban leszek, hogy éjjel-nappal ott töltöm a perceimet, és behúzzuk az utolsó főpróba időszakot. Ez egy zenés, táncos vígjáték, de tulajdonképpen drámajáték is, tehát vannak mélységei is, hiszen pár ember internetes platformon beszélget és ismerkedik meg vadidegenekkel is, és nagyon szövevényes, bonyodalmas érzelmek indulnak el így.
Csak nem mondod, hogy ez a mai korba alig látszik.
Alig látszik.
Igen.
De magyar slágerekkel nagyon híres, és mindenki fülében és lelkében dúdolható és egyből felismerhető slágerekkel tűzdelve. Szerintem fantasztikus előadásra készülünk. Mi 8 színészen, 8-ak a gonoszok. Így vagyunk, ez lesz október 14-én. Van még egy előadás, ami nagyon fontos számomra, a másik arcod, ez Bácskai Júli pszichológus nőkönyvéből, Majsa Nyilas Tündével és Vas György kollégámmal készítettük el, ez egy szerelemmunka, ez a Kugler Artban lesz november 3-án, valamint a Centrál Színházban is lesz egy beugrásom a 2022 kísértett történetben, ahol a kolléganőmtől veszem át a szerepet, illetve a Centrál Színház futó előadásaiban is vagyok, tehát most ez a ez az időszak, ez valóban dús számomra.
És neked egyébként ennyi elég? Mert ha jól értem, akkor te társulat nélkül vagy bizonyos szempontból, igen, tehát az lehet, hogy kialakul társulati hangulat, meg kialakul fixen olyan hely, ahol sokan, sokszor dolgoztok együtt, de mégsem az, tehát ez szabadúszás.
Igen.
És ennyi ugye a kreativitásodnak, az életednek, a szakmai igényeidnek elég, hogy mondjuk vagy ennyi helyen, tehát nem akarsz-e sokkal többet? Mi más van, ami még kitölti az életedet az együtt, hogy tudom, hogy család mondjuk?
Így van. Hát annó azért jöttem el több helyről. Azok a helyek mind csodálatosak, ahonnan én eljöttem, nem azt éreztem, hogy nekem kell újra visszaszeretnem a színházba, a szerelemmel. És nem azért, mert ott rosszul bántak velem, hanem egész egyszerűen szerintem ez ugyanúgy van, mint nagyon sok ember életében munkahelyeken, hogy egy ideig jó ott lenne, aztán, hogyha én úgy érzem, hogy már nem úgy inspirálom a közösséget, illetve a közösség sem úgy gondolkodik, vagy inspirálódik tőlem, akkor szerintem ez fantasztikus dolog lépni. És sokszor léptem életemben nagyokat, tehát nem nagyon védőháló nélkül, és mindig azért, hogy úgy a szerelmet újra ugyanúgy érezzem, mint amikor ezt az egészet elkezdtem annó 14 évesen, és aztán később a színművészetén, és aztán mint pályakezdő, stb.
Tehát, hogy te soha ki ne égj.
Soha ki ne égjek, mert nekem ez egy nagyon erős oszlopa a lelkemnek és az életemnek, a színház, én valóban a szerelmese vagyok. Így aztán én úgy alakultam most így felnőtt érett koromra, hogy amint azt érzem, hogy valami úgy üzemszerű, akkor egyből elkezdek keresni valami szerelmes eset, és ezért én rengetegszer vágok bele olyan projektekbe, ami anyagilag nem sok vonzatot hoz az én családi életembe, vagy magánéletemben, viszont szerelemből születik. És ezeknek nem vagyok most sem hiány, terveknek sem. Nyilván vannak most nehézségek, hogy ezek létrejöjjenek, de erre mindig fogok időt és helyzetet találni, hogy ezek jelen legyenek az én életemben. Szerintem ez 100%, hogy amíg én élek, ez ott lesz párhuzamosan.
Egy picit beszélhetünk az anyaságodról. Ugye 13 éves a kisfiad, igen, ami azt jelenti, hogy a mai viszonylatban nem későn szültél, de azért összességében ez már a 30 és 40 között, a 40-hez inkább közelebb, tehát én azt gondolom, hogy egy színésznőnek, de egyáltalán nem csak a színésznőnek, hanem bárkinek, aki a karrierjében valamit akar, vagy az elején, vagy pedig már, amikor egy csomó mindent elért, akkor nem is biztos, hogy ez az oké, de hogy ezt hiszük, hogy ez az oké, az biztos. Tehát valaki vagy rögtön a 20-as éveibe, vagy akkor már valamilyen utat járjon ki, és utána. Nem tudom, hogy neked milyen megfontolásból, és hogy jött ez így ekkor, de te hogy érzed magad benne, és hogyan változott akár a szakmai életet, ha ez hatott rá?
Nekem nem volt tervszerű ez a dolog, hogy mikor érkezzen a kisfiam, valahogy én lettem szerintem ekkora érett erre.
Uh-huh. Tehát nem volt olyan, hogy te ellenálltál, hogy ne legyen,
de mert... Dehogyis nem is volt úgy benne úgy a pakliban az, hogy én erről úgy gondolkozzak, hogy most akkor mit döntök. Én értem meg eddigre. Tehát hamarabb nem voltam erre érett szerintem, hogy ilyen nagyon komolyan vettem. Tehát, hogy azért nagyon felelősségteljes ember vagyok, és amikor egyszer csak megnyílt bennem az, hogy ott most ez megtörténhet, akkor érkezett a kisfiam, és hát nyilván engem, mint embert alakított teljesen át, és megértettem mindent, meg ilyenkor szerintem mindig, amikor anya lesz valaki, vagy apa, tehát amikor gyermeke lesz, akkor érti meg a saját szüleit is jobban. Tehát akkor kerülnek sokkal közelebb hozzá azok a kérdések, vagy problémák, amiket sokáig nem értett, vagy valahogy magyarázta. Én is ebben sokat fejlődtem, de nagyon vicces volt, mert pont az Edith Piaf, tehát az Edith és Marlène premierje napja előtt, ami nekem ez nagyon fontos volt, tehát hogy mindenem benne volt, és úgy próbáltam, mint az állat, tehát elképesztően benne voltam. A kisfiam előző este 40 fokos lázzal feküdt otthon, egy pillanatot nem aludtam, egész este vele foglalkoztam, és nem volt kérdés, és nem volt az benne, mint ha gondolná valaki, hogy jaj, a premierem, vagy hogy akkor én most valakit megkérek, hogy helyettem hideg vizezze, vagy nézze a lázát egész este, hanem nem, persze, nem alszom. Persze, másnap premier, nagyon fontos előadás, nem baj, meg lesz, ez így kerek, ez így teljes, és az nagyon vicces volt, hogy úgy néztem ki, mint egy zombi, de valahogy ebben érettebb lettem a kisfiam által, hogy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, ami mindent fölülír, és egy kis, ilyen pici embernek a 40 fokos láz az mindent fölülír.
és egy művészpárnál, ahogyan működik a logisztika, mert hát ugye a férjed Horkas Ádám, tehát hogy azért nektek...
Kusza a magán, hát a munka a magánéletünk, tehát valóban nincsen benne átlátható.
Hát igen, és gondolom, hogy pont úgy, ahogy töltöttök ebben együtt is időt, tölthettek egymástól távol másik igen. városba, ki igen, hol igen. rendez, ki hol játszik, és ilyen értelemben, igen, a gyereketek egy művészpár gyermeke.
Ebből hál' Istennek szerintem a Marci nem érzett sokat, mert amikor az Ádám vidéken rendezett sokat, akkor is, amikor tehette, visszajött akár hétvégen, tehát a hét munkanapjait ott töltötte, és már rohant haza az első vonattal, tehát velünk volt végig, ő fantasztikus apuka, tehát úgy mindenből kivette a részét, de nyilván bennem is kifejlődött a szuper FBI-os stratéga, mint minden anyában, hogy hogyan jut el az Aikidóról a nem tudom milyen szakkörig a kisgyerek is, aztán kiviszi, hát egyszer álltam a körúton és sírtam, hogy most senkit nem tudok megkérni arra, hogy hozzák el a tornáról, de mégis találtam egy anyukát, akit fölhívtam és elhozta a tornáról, de ez egyszer történt meg, de ilyen szuper képességek derülnek ilyenkor az ember, hogy tulajdonképpen ő bármilyen csatát, vagy programot, vagy egy egész rendezvény sorozatot le tudna szervezni. Egyébként ebből tényleg úgy erre rácsodálkoztam, és létre is hoztam olyan projekteket, amire nem gondoltam volna, hogy képes vagyok, mint akár a Audrey Árpád művész otthon gála, amikor 30 e-mail küldtem naponta 30 embernek, és létrejött egy csodálatos gála, most nem engem dicsér, hanem a fellépő kollégák fantasztikus képességét és teljesítményét, és tudtunk adományt adni, illetve segítő kezet nyújtani az idős színész kollégáknak az otthonba. Tehát ezeket nem tudtam volna létrehozni, hogyha nem tudom, hogy tudom.
Ez mondjuk olyan egy fontos dolog ezekről az emberekről a későbbiekben, hogy a gondoskodás hol van, vagy kinek a dolga, kinek a feladata.
Meg én azt éreztem tavaly ilyenkor, mert szeptemberben volt ez a gála, hogy óriási káosz volt, vagy van most is körülöttünk. Mindenféle értékrendeket képviselünk, meg nem. De amikor az ember már nagyon azt hiszi, hogy valamit nagyon tud, akkor csak nézem magába, hogy a lényegét tekintve a közvetlen közeli hozzátartozóit figyeli? Tehát otthon belül neki rend van? És akkor azt mondtam, hogy én nem ezt vagy azt az ideát, vagy gondolatsort szeretném követni, hanem arra gondolok, hogy azok az idős színész művész volt kollégáink, akik ott vannak 0-24-ben, ők akár ennek a kis adománynak nagyon hasznos, tehát nagyon örülnének, nagyon fontos lenne számukra. Én ilyenekkel szeretnék most ebben a káoszban foglalkozni. Nem abban, amivel nem biztos, hogy tudok hatékonyan, hanem hogy befele, tehát az egységből indulni ki, és abból ott rendet tenni, ahol nekem tényleg valósan dolgom van, és hatásos az én lépésem.
Mi az, amit téged feltölt? Az most kiderült nekem, hogy nyilván a munkádat nagyon szereted, a család az nagyon fontos, ez az anyukasságod. Ez úgy látom, hogy inkább egy ilyen humoros kihívásként éled, mint fejtörésként, de mi az, amiben csak te magad vagy, és a magad kedvére teheted? Ha van ilyen. Az igazság, hogy színésznél ez azért nehéz, mert nem mondhatod, hogy leülök és akkor olvasok, hiszen nektek mindent kell elolvasni. A zenét hallgatok, táncolok éneket, tehát hogy ez neked mind benne van a hivatásodban.
De azért nagyon-nagyon jó, amit kérdezel, és azért álltam is meg, és hirtelen nem tudtam mit mondani, mert talán az a törekvés fontos most nekem, hogy bármim, amin van, legyen az akár a munkám, akár a magánéletem, vagy a közélet figyelése, vagy a viszonyok felfogása, vagy a helyzetek felfogása, ami körülöttünk van, hogy abban érezzem magam önazonosnak. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy feladat, mert el lehet ebben csúszni, amikor az ember már mindenhez is kapcsolódik, és megy, és tehát, hogy el lehet veszni a nagy értékképviseletbe, hogyha az ember úgy nem önmaga felé indul. Tehát én szerintem bennem ez az önmagam felé indulás, ez közhelyesnek tűnik, vagy talán csöpögősnek, de egy nagyon nagy munka. Uh-huh. És most szerintem nekem az a legnagyobb öröm, ez se biztos, hogy lefedi. A legnagyobb feladat, és ebben látom a legtöbbet, amit tölt, amikor megérzem azt, hogy ebben és abban és amabban hol van az önazonos pillanat, akár a mostani beszélgetésünkben is, hogy azt tudom-e képviselni, amit tényleg gondolok, úgy gondolom-e, és hogy hogyan lépek tovább a következő feladatomra, és valahogy csak arra az egyre fókuszálni, és akkor már minden az én idő lesz. Mert akkor én vagyok abban az időben benne.
Igen, igen, igen. Én egyébként ezt éreztem most itt, hogy ez egy ilyen olyan beszélgetés, amiben te most itt vagy, erre koncentrálsz.
És lehet, hogy mást várnak, vagy lehet, hogy máshogy kellene, vagy, de közben meg úgyis az a lényeg, hogy belőlem, én imádom a Mária országát, a szerelmet remélem kiérezték a kedves hallgatók, és a
munkámat. Hát azt azért el kell mondanom, hogy olyan felkészült eljöttél, hogy mondtad, hogy hát most
mert aztán, én most a csapatot képviselem.
Hogy most aztán mindennek utána néztél, és ugye ez is egy jelentős különbség ahhoz képest, mint amikor el kell menni valami, valahova valamiről beszélni kell, promózni kell, jegyet kell eladni, nem tudom, tehát nyilván vannak ilyen tevékenységek is, amikor ez a feladat, persze, és az ember csinálja.
De szerelem munka, ez is, hál' Istennek.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És nagyon sok sikert nektek. Még bármi lehet, ugye, az E-Színház Fesztiválnak majd október 1-én lesz a zsűri döntésének, azt hiszem az élőben való kommunikálása, úgyhogy kell figyelni a felületet. Nagyon köszönöm, sok sikert!
Köszönöm szépen!
Botos Éva színésznő volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget is ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek!